ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, olyan jó volt ezzel az énekkel ráhangolódni az ige hirdetésre, olyan jó volt újra és újra énekelni, és megbizonyosodva lenni arról, hogy az Úr szent bárányára le lehet tenni a mi bűneinket. Olyan hálásak vagyunk, hogy oda minden bűnt le lehet tenni. Hálásak vagyunk azért, hogy te mindent magadra vállaltál, minden bűnt, minden mocskot, minden szennyet, pedig te bűntelen voltál, és hálásak vagyunk, hogy te ennyire szerettél bennünket, hogy kész voltál mindent vállalni, a bűnnek minden következményét. És Urunk, valóban szeretnénk olyan lenni, mint te. Szeretnénk olyan lenni, olyan alázatos, olyan szelíd. Szeretnénk, Urunk, a pásztornak a hangjára figyelni, ahogy ennek a mai vasárnapnak éppen ez a címe, a jó pásztor. Te bárányként voltál jelen ebben a világban, ahogy Ézsaiás proféta megjövendölte az 53. fejezetben. De te bárányként is jelen voltál, aki elhordoztad a világ bűneit. És Urunk, mi szeretnénk ezen a mai alkalmon figyelni a te szabadra, a te hangodra, mert a tieid ismernek téged. A tieid ismerik a te hangodat, és a pásztor is ismeri az ő nyáját. Urunk, kérünk, hogy így áld meg együttlétünket, és adunk, hogy a te szabad erővel és hatalommal szólhasson ezen a mai délelőttől is. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitelén figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 21. fejezetében a 15. verstől a következőképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is így szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, ahogy az imádságban is említettem, a mai vasárnapunknak a címe, Misericordiae Domini vasárnapjának a címe, a jó pásztor, nem véletlenül volt János evangéliumának 10. fejezetéből a lekció, amikor Jézus, mint pásztor mutatkozik be, és beszél arról, hogy az övéi a pásztornak a hangját ismerik. És aztán János evangéliumának 21. fejezetéből egy másik fajta megközelítést láthatunk. A jó pásztor Jézus átadja az ő szolgálatát, rábízza, rá akarja bízni az ő szolgálatát Péterre, és mondja neki többször is, hogy legeltesd, őrizd az én juhaimat. És ez a rövid ige szakasz a feltámadott Jézus és Péter párbeszédét tartalmazza. Talán emlékszünk arra a két Péterrel kapcsolatos eseményre, amikor Jézus és Péter beszélgetnek, és Péter komolyan fogadkozik, hogy Jézusért még kész a halálba is menni. Ő úgy szereti Jézust, úgy ragaszkodik, úgy kötődik hozzá, hogy a végletekig kész elmenni ő érte. Jézus pedig nem kért ilyet tőle, Péter az, aki ezeket a fogadkozásokat teszi. Péter kijelentései, Péternek a hite, elköteleződése még gyenge lábakon áll. Ezt abból is látjuk, hogy néhány órán belül ez a szikla szilárdnak tűnő elhatározás háromszor tagadja meg Jézust. Amikor megvallhatná, amikor az elköteleződésről, a ragaszkodásáról kérdezik, akkor hirtelen semmivé válnak az ő kijelentései. Jézushoz fűződő viszonya ilyen szalmalákként elillan. Vannak ilyen emberek, akiknek a Jézussal való kapcsolata csak addig elköteleződés, csak addig ragaszkodás, amíg megvallás nélküli környezetben van. Csak addig szeretik Jézust, amíg nem kell felvállalni. És mihelyest kikerülnek a jézusi millióból, már is tagadják. Ilyenkor bátran mondhatjuk, hogy az elköteleződésével, a ragaszkodásával, a hozzá fűződő szeretetével van a baj. Mikor az ember a feleségét vagy a férjét csak akkor vállalja fel, amikor kettesben vannak. Akkor fűt, fát ígér, lehozná érte még a csillagokat is, de egyébként ezt a szeretetét, ezt az elköteleződését, ezt a ragaszkodását mások előtt már szavaiban, tetteiben, viselkedéseiben nem tanúsítja. Az ilyen emberek előszeretettel flörtölnek, a hűség nincs a házassági szótárukban, és egy adott pillanatban akár még le is tagadják a saját feleségüket, férjüket. Ez nem szeretet, ez nem ragaszkodás. Gondoljunk csak bele Ábrahám történetébe, amikor letagadja a saját feleségét, előre küldi. Mert félti az életét. Péternek az érted még meghalni és kész vagy a kijelentése tova tűnik pillanatok alatt, mikor a főpap udvarában van és számon kérik, hogy téged láttunk Jézussal. És Péter Jézusért nem hogy a halálba nem megy, hanem még a vele való kapcsolatot sem vállalja fel. Amikor Jézus vacsora közben csendesen bejelentette, hogy holnap mindnyájan elhagytok engem, akkor ő felháborodott. Mit képzelsz te rólam, Uram? Lehet, hogy ezek a hitványok igen, de én soha. Az életemet kész vagyok odaadni érted. Kész vagyok veled börtönbe, vagy a halálba is menni. Felajánlja magát, mint Jézus testőrét. Majd ő rendezi a dolgokat. Majd ő megvédi őt minden rossztól. Majd ő irányítja az eseményeket. És bizonyos vagyok abban, hogy őszintén gondolta ezt Péter, hogy Jézusért mindenre kész, de emögött nem szeretet volt, hanem csupán rajongás. A rajongásban nincs erő. A rajongó meghátrál akkor, amikor áldozatot kell hoznia azért, amiről beszélt. Ő Jézusért nem volt hajlandó áldozatot hozni, mert Péter minden áldozattól irtózott. Amíg ő volt a fontos, amíg a véleményét kinyilváníthatta, amíg a saját hangját hallhatta, addig jól érezte magát. De ahol meg kellett hajtania a fejét, ahol ütni kezdték volna, mert Jézusnak a tanítványa, ott még erre is képes volt. Nem ismerem azt az embert. Talán emlékszünk erre a kijelentésére. Éveket együtt töltöttek, ő a nagy rajongó, előző este még a testőréül akart szegődni, és hajnalban megesküszik arra, hogy nem ismeri azt az embert. És most Jézus halálát és feltámadását követő napokban Jézus újra Péterrel beszélget. Mert Jézus keresi az alkalmat, de nem azért, hogy elővegye, nem azért, hogy számon kérje, hogy letorkolja, hanem azért, hogy rehabilitálja. Ez az idegen szó annyit jelent Jézusnál, felkínálja a bűnbánat és a bűnbocsánat lehetőségét. És ez a kegyelem. Ilyen az ő szeretete, hogy Jó Sándor fogalmaz, idézem, amikor vétkezik ellene valaki, amikor nagyon rászolgált arra, hogy az Úr elforduljon tőle, ne törődjön vele, magára hagyja. Akkor még ő, az Úr készít alkalmat a találkozásra, a jóvátételre, a megbékélésre. Én bántottam meg őt, és még ő jön utánam. Én nem törődtem vele, és még ő keres engem. Én tagadtam meg őt, és még ő akar békíteni. Igazán úgy van, ahogy a Zsoltáros mondja, előm jön az én kegyelmes Istenem. Elém jön, mint a tékozló fiúnak az atya, aki fia elébe futott kitárt karokkal, hogy megkönnyítse a visszatérést, hogy bátorságot adjon, hogy észrevétesse, szabad az út visszafelé ő hozzá. Eddig Jó Sándor igehirdetéséből való idézet. És ebben a történetben Jézus arra szeretne rámutatni, én szeretlek, én visszafogadlak, én várlak téged. Mindegy, hogy mit tettél, mindegy, hogy milyen távol kerültél tőlem, mindegy, hogy most éppen milyen a hozzám fűződő viszonyod, mindegy, én nem a múltat szeretném hánytorgatni, nem a múlt sebeit szeretném felszakítani, én szeretném a múlt sebeit végleg begyógyítani. Most felolvasott történetben Jézus említést sem tesz, számon se kéri, hogy miért tagadtál meg engem múltkor. Amikor én a halálba készültem, a keresztet cipeltem, akkor te hol voltál? Hol voltak a fogadkozásaid? Azt olvashatjuk Jézusról, a megrepett nátszálat nem törj össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Ő azt szeretné, ha a múlt a helyére kerülne. A múltat, a múlt sebeit, fájdalmait, a múlt bűneit egy helyre le lehet tenni. A kereszt tövében van a helye. Ott elfelejtődik, ott semmivé lesz, meg nem történté teszi az, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani. A kereszt tövében ott van az újrakezdés lehetősége. Mert múlt rendezés nélkül nincs újrakezdés. Péter mivel tette érdemessé magát arra, hogy így szóljon hozzá Jézus? Hát jóvá tehette már valamivel a hibáját, derekasan fárdozott, tusakodott az Úr ügyéért. Ugye nem tett semmit Péter sem. Jézus tett valamit, de nagyon-nagyon sokat. Kifizette helyetted az adósságot, elszenvedte helyetted a büntetést, meghalt érted a kereszten, megszerezte számodra a bocsánatot, elkészítette a helyedet a mennyben, elfedezte bűneidet a vérével, és mikor mindent elvégzett, ami a változáshoz és a megváltáshoz, az üdvösséghez szükséges volt, megkeres, alkalmat készít a veled való négy szem közti találkozásra, belenéz a szemedbe és megkérdezi, hogy szeretsz-e engem? Jézus szeretete, drága testvérek, idáig megy. Jézus fölteszi a kérdést, hogy szeretsz-e engem? És feltetjük a kérdést egészen komolyan ezen a mai Isten tiszteleten, hogy szereted-e azt, aki ennyire szeret téged? Meghat-e téged, amit ő vállalt, ahogyan viszonyul hozzád, ahogyan megbocsátó szeretetével közelít, átjár-e téged mindaz, amit ő tett érted? És ebben a felolvasott történetben személyesen kérdezi Pétert, hogy szeretsz-e engem? Ebben a kérdésben minden benne van. Legmélyebben a bocsánat. Mert a Jézushoz való ragaszkodásban és szeretetben már tudja az ember, hogy mi bocsátatott meg neki. És a pásztor fölteszi a kérdést, hogy szeretsz-e engem? Mit fedezett el neki Jézus kereszthalálával, áldozatával? Ez mind-mind benne van ebben a kérdésben. Az a Péter, aki háromszor tagadja meg Jézust, most háromszor kapja ugyanazt a kérdést, hogy szeretsz-e engem? Ebben a kérdésben ott van az, hogyan viszonyulsz hozzám. Egy megdöbbentő mondatot olvasunk Péterről, amikor Jézus hurcolják a halálba, Péter pedig követte őt távolról egészen a főpap udvaráig. Péter tisztes távolságból szemlélte azt a Jézust, akiért korábban még kész volt meghalni. Távolról. Ő akarta szemmel tartani Jézust, de csak annyira, hogy Jézus ne tarthassa őt szemmel. Vannak olyan emberek, akik tisztes távolságban akarnak hívő életet élni. Szeretnék szemmel tartani az eseményeket, de igazi elköteleződés, Jézus iránti szeretet nincs mögötte. Ha egy mondatban kellene összefoglalni azt, ami számomra ebből az igéből következett, azt mondanám, hogy félig nem lehet Jézust követni, idézem Cseri Kálmánt. Ezzel ne is kísérletezzetek. Számtalan esetben láttam, hogy aki ezt megpróbálja, a biztos Krisztus tagadásba érkezik meg. A szívem szorul össze, amikor fiatalok itt a gyülekezetben rákapnak a jó ízére annak, milyen lehetne ma a 21. században Jézushoz tartozni, mit ad ő a benne hívőknek, milyen ajándékokat, milyen feladatokat, milyen próbákon át edzi őket, megkívánják ezt, azt teszik, amit az egyik énekünk mond, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, és akkor megijednek a teljes odaszánástól, és megpróbálják ezt félig csinálni. Bizonyos számukra kényelmes, még elfogadható dolgokat komolyan vesznek abból, amit Jézus mond, de a másik kezükkel ragaszkodnak a világhoz, meg a világias gondolkodásmódhoz és élethez, és nem akarják elveszíteni azt sem. A világ viszont előbb-utóbb beszippantja őket. Fiatal házasoknál hányszor láttam ezt, az esküvő előtti beszélgetések során felragyog előttük, mitől lehetne egy életen át boldog egy házasság, hogyan lehet azt a rengeteg kísértést, támadást, ami állandóan veszélyezteti a házasságokat, kivédeni, hogy lehet győzedelmeskedni Jézussal. Mit jelent az a gyakorlatban, hogy ketten, hármasban élünk ővele, a láthatatlan, de valóságos jelenlévő Úrral. Megkívánják ezt, tétován el is kezdik, de a régi barátok, a régi gondolkozásmód köti őket. Az igazi megtérés nélküli vágyakozás előbb-utóbb eltűnik, és ugyanolyan hitetlenül élnek, mint a soha nem hallottak volna Jézustól. És egy év múlva már jönnek, hogy baj van. Ezt nem lehet félig csinálni, mondja Cseri Kálmán. És Péternek is rá kellett döbbennie, hogy kapcsolata Jézus iránt szeretet nélkül csak rajongás, a rajongásban pedig nincs ott az elköteleződés, nincs ott a hűség, nincs ott az odaszánás, hogy Jézus sokkal, de sokkal többet kíván, mint pillanatnyi fellángolás, többet vár a szavaknál. Jézus háromszori kérdésével Péter belül már nagyon jól tudja, nagyon jól érzi, hogy több kell. Jézust követni szeretet nélkül nem lehet. És ezért kérdezi Jézus Pétert, hogy szeretsz-e engem? És így legyen kérdés számunkra is ezen a mai reggelen, ezen a mai délelőttön. Jézus fölteszi számunkra a kérdést, hogy szeretsz-e engem? A jó pásztor, aki pásztorolni akarja a nyáját, fölteszi újra és újra a kérdés nekünk, hogy szeretsz-e engem? Hogy van-e elköteleződés benned? Hogy el tudod-e határozni, el tudod-e dönteni a te életedben, hogy oda megyek, ahová a pásztor vezet. Döbbenetes egyébként, hogyha a kortörténetet nézem, akkor teljesen más a Magyarországon lévő pásztori feladat, nyáj legeltetés, mint tőlünk keletebbre, Izrael területén. Nálunk itt Magyarországon a nyáj vezeti a pásztort. Kint Izraelben ez fordítva van, hogy mindig a pásztor megy elől, és Jézus ezért használja ezt a példát, és mi talán ezért nem értjük, de kint Izraelben úgy legeltetik a nyájat, hogy a pásztor megy elől, ahogy a 23. Zsoltárban is olvashatjuk, hogy füves legelőkön legeltet engem, hogy a pásztor megy elől, viszi a füves legelőre, mert a pásztor tudja, hogy mire van igazán szüksége a báránynak, a nyájnak. És a pásztor megy elől, ő vezeti a nyájat. Nálunk Magyarországon ez nem így működik, de lelki értelemben mennyire fontos, hogy valóban a pásztor, hogy Jézus menjen elől. És ez a Jézus olykor-olykor hátra tekint, és megkérdezi, hogy szeretsz-e engem? Mert a jó pásztor újra és újra szembesíteni szeretne ezzel a kérdéssel. mert ő neki nem rajongókra van szüksége, nem fellángolt hitűekre, hanem olyanokra, akikben ott van az a mély elköteleződés, akik tudnak szeretni, tudnak ragaszkodni, és valóban oda mennek, ahová a pásztor vezeti őket. És nekünk is erre van, és erre lenne szükségünk, drága testvérek. Olykor-olykor megállni a füves legelőn, szembesülni azzal a kérdéssel, hogy vajon szeretjük-e Jézust? Szeretjük-e annyira, hogy készek vagyunk teljesen rábízni magunkat, ahogy a pásztor vezeti az ő nyáját, engedelmességben járni, és azt mondani, hogy én a pásztor után szeretnék menni. A jó pásztor, nem a lelki pásztor, hanem a jó pásztor után. Azután a jó pásztor után, aki életét adta az ő juhaiért. Azután a jó pásztor után, akinek a hangját az övéi ismerik. Azután a jó pásztor után, aki nem csak hogy ismeri, de hallgat az ő szavára. Igen, drága testvérek, de most egy pillanatra álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy vajon szeretjük-e Jézust. Mert ezen a mai reggelen, ezen a mai délelőttön Jézus csupán ezt az egy kérdést szegezi oda felén hozzánk, hogy szeretsz-e engem? Adja az Úr, hogy őszintén tudjunk erre válaszolni, ne rajongó hittel és rajongó szeretettel, mert az tova tűnik, hanem mély, hűséges, belső elköteleződéssel tudjunk válaszolni, hogy Uram, én szeretlek, és oda megyek, ahová te vezetsz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy te vagy a jó pásztor. Hálásak vagyunk azért, hogy te ismered az övéidet, és hálásak vagyunk azért, hogy a tieid ismernek téged, hallgatnak a te szavadra. És köszönjük, hogy olykor-olykor szembesítesz azzal a kérdéssel engem is, bennünket is, hogy szeretsz-e engem. És attól, hogy ezen a mai délelőttön valóban tudjunk töprengeni ezen a kérdésen, hogy vajon szeretünk-e igazán téged? Követünk-e, bízunk-e benned? Hisszük-e, hogy te valóban füves legelőtől legeltetsz? Hogy te jót szeretnél a tiéidnek, a te nyájadnak? Hogy te vagy a pásztor, aki életedet adtad a juhaidért? Te vagy a pásztor, te nem béres vagy, hanem akkor, amikor meg kellett halni, akkor te odaadtad az életedet a tiéidnek. És Urunk, mi így szeretnénk szeretni téged, így szeretnénk ragaszkodni hozzád, ahogy te szerettél bennünket és ragaszkodtál hozzánk. Urunk, add, hogy ezen a mai délelőttön tudjunk válaszolni őszintén erre a kérdésre, hogy szeretsz-e engem? És tudjuk mondani, hogy Uram, én szeretlek, ahogy Péter itt harmadszóra válaszolt, hogy Uram, te mindent tudsz. Te látod az életemet, látod a szívemet, látod a szándékomat. Uram, én szeretlek téged. De jó lenne ezzel a belső meggyőződéssel válaszolni, hogy Uram, te mindent tudsz. Te jól tudod, hogy szeretlek.